Következik a katalizátor. Katalizátor. Együtt a vezetés útján. A mikrofonnál Bacsó Benyámin.
Nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a Katalizátor podcastben. Itt van Kis Péter, a Magyarországi Baptista Egyház operatív igazgatója, és arról beszélgetünk együtt itt, hogy mik azok a hasznos skillek, amiket át tud ő transformálni multis háttérből érkezve egyházi közegbe, illetve mik azok a dolgok, amiket itt megtanult, és esetleg hasznos lehet más közegben is, akár az üzleti szférában, akár szociális, oktatási szférában, de egy kicsit kezdjük ott, hogy mesélsz magadról. Nem biztos, hogy mindenki, aki a katalizátort követi, ismer téged, hogy honnan indultál, mik azok a fontos események, amik így a vezetői létedben meghatározóak.
Köszöntelek, illetve köszönöm a lehetőséget is, hogy beszélgethetünk. Talán a legfontosabb dolgok rólam, ugye Kis Péternek hívnak, ez elhangzott, 32 éves vagyok, nős, most már 3 gyermekem van, és hát egyébként pedig egy budapesti családból érkezem, baptista háttér, tehát már a sokadik generáció tagja vagyok ilyen szempontból, és közgazdászként végeztem a Corvinus Egyetemen. Volt egy elképzelésem arról, hogy fog kinézni az életem. Ezt szerintem majd a beszélgetés közben ki fog fejtődni, de úgy tudnám összefoglalni, hogy nagyjából 30 éves koromra ez úgy mind megbukott minden területen. Ennek talán része az is, hogy mi történt, vagy történik a karrieremmel, vagy a karrierutammal. Ugye én egy közvetlenül az egyetemet követően igazából még le se diplomáztam, de csatlakoztam egy nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó céghez, ami ugye a úgynevezett Big Four tagja volt, tagja most is, és ott indult el a szakmai pályafutásom. Én eredetileg egyébként, tehát már itt picit eltértem az eredeti elképzeléseimtől, én tőzsdei kereskedő szerettem volna lenni. 14 évesen kaptam egy könyvet karácsonyra, ez egy Kosztolányi könyv volt, André Kosztolány, talán sokak ismerik.
És annyira... Kosztolányi Dezső, tehát.
Igen, tehát egy másik úrról van szó, aki tulajdonképpen az élettörténetét írta le. Két nagy szerelme volt, az egyik az opera, a másik meg a tőzsde. És hát annyira magában ragadott az a könyv, hogy akkor én azt gondoltam, hogy majd ezt fogom csinálni nagyon sokáig. Volt is lehetőségem arra, hogy Németországban, Mannheimbe csatlakozzak gyakornokként egy ilyen nagyon ismert, itt Magyarországon is a portfólió szervezésébe idehozott tőzsde gurunál, de aztán végül úgy döntöttem, hogy inkább egyetemre megyek, és akkor ez a pálya a helyére került. Azóta egyébként nagyon sok mindent kit láttam hát beleégni ebbe a pályába, úgyhogy annyira nem feltétlenül bánom, hogy nem így alakult. És akkor én végül ugye közgazdásznak készültem. Azt ugye nyilván közgazdásznak készülni azért az egy nyitott dolog, tehát ugye nagyon sok mindent is lehet csinálni, pénzügyi számít el szakon tanultam, ez valamennyire már azért orientált, és később tulajdonképpen már nem nagyon emlékszem, hogy miért volt fontos számomra, hogy egy ilyen cégnél helyezkedjem el. Az fontos szempont volt, hogy szerettem volna a pályafutás elején egy komoly alapozást kapni, illetve volt egy-két ismerős rokon, meg hát ezek a cégek azért elég erősen jelen vannak az egyetemen, mert hogy óriási utánpótlás igényük van. Úgyhogy azért a kapcsolat ilyen szempontból megvolt, szimpatikusak voltak, illetve tehát volt egy-két ismerősöm, rokonom, akik ott dolgoztak. Ők közepesen bíztattak egyébként, hogy ez jó ötlet lesz itt elhelyezkedni, tehát azért reális módon a előnyöket, hátrányokat egyformán felsorakoztatták, de végül ott friss házasként egyébként, ami azért nem jó ötlet, de belevágtam ebbe a kalandba. Arra viszont már határozottan emlékszem, hogy úgy vágtam bele, hogy úgy valahogy megfogadtam magamba, hogy 3 év. Tehát 3 évet ki kell bírni, és akkor az elég alapozás lesz. Hát előjáró annyit, hogy ugye néha idősebb generációk tagjai ugye elmondják, hát most már bátortalanabbul, hogy hát nincs ez a kötelező sorkatonaság, és hogy már pedig milyen jó volt, mert egy-két dologra azért fölkészítette az embert, ami aztán magunkkal lehetett hordozni egy életen át. Hát szerintem, aki egy ilyen multi környezetben, vagy különösen Big Four cégnél, ami talán egy átlagos multihoz képest is egy fokozattal magasabban pörög, szerintem ott 2-3 évvel úgy nagyjából a kötelező sor katonaság is megvolt.
De ilyen fegyelmezettség tekintetében, határidők?
Igen, struktúráltság, hierarchia, tehát hogy miközben ezek a közegek egyébként nagyon innovatívak, meg el is várják, hogy gondolkodjunk, újítsunk, folyamatosan fejleszünk, de ennek ellenére azért különösen az elején tudnak nagyon merevek is lenni. Uh-huh. És hát nyilván ez részben abból is fakad, hogy amikor megérkezik mondjuk egy friss diplomás, akkor egyébként tehát egy képzési időszak kezdődik el, aminek a részeként azért informálisan ráutalnak arra, hogy nagyon jó, hogy elvégeztétek ezt az egyetemet. Ez számunkra már sok mindent bizonyít veletek kapcsolatosan. Amit ott tanultok, az nem biztos, hogy nagyon hasznos lesz a továbbiakban, azt majd mi megtanítjuk. Tehát, és nyilván ebből fakadóan az elején egy kicsit erősebben kell bennünket terelgetni, illetve hát nyilván valószínűleg a fiatalok többsége, én is nagy tervekkel robbanunk ki az egyetem kapujából, hát éppen ezért azért irányba kell minket állítani, hogy egy szervezetnek az érdekeit, vagy a partnerek érdekeit kell képviselni, stb. Tehát, hogy sok szempontból az egyetemnek egy picit, például a középiskolához képest lazább működésé után muszáj egy picit arra szocializálni a munkavállalókat ebben a környezetben, hogy a feszített tempó miatt, a magas minőségi elvárások miatt azért sorba kell tudni állni, meg kell tanulni, hogy mikor kell szólni, mikor nem, meg hogyan kell részt venni folyamatokba. Tehát, hogy ilyen szempontból egyébként nagyon fegyelmezett és nagyon részleteiben struktúrált szervezetek ezek.
És akkor innen érkeztél aztán át az egyházi közegbe, és itt kifejezetten a Magyarországi Baptista Egyháznak a berkeibe.
Igen. Az elején volt egy elhatározásom, hogy 3 év. De hát azt éltem meg, hogy igazából akármennyire kemény, feszített tempójú, de megy. Uh-huh. És szerintem ez egyébként egy csapdahelyzet volt nekem, vagy egy teszthelyzet volt nekem, hogy azt felismerni, hogy nagyon jó, hogy megy, nagyon jó, hogy jó tapasztalatokat szereztem. Körülbelül ez a harmadik, negyedik év az, ugye itt közeledünk a menedzser szinthez, tehát hogy mindegy, hogy melyik ilyen céget nézzük, körülbelül 3-4-5 év után jutunk el odáig, hogy felmerül az, hogy mondjuk menedzsment vagy menedzser szintig eljut valaki. Nagyjából ott kell azt eldönteni, hogy ez egy jó kaland volt, vagy tulajdonképpen ez egy pálya lesz. Uh-huh. És hát erős volt a kísértés pont azért, mert ment, de közben a család, a gyülekezet részéről azért finom visszajelzések jöttek, hogy elkezdett hatni rám ez a közök, olyan módon, ami lehet, hogy nem szerencsés egy fiatal házas embernek, nem szerencsés egy gyülekezetben már akkor elkötelezetten jelenlévő személynek. Ezek ilyen nagyon pici tüneti dolgok voltak, de voltak, és akkor nekem is el kellett gondolkoznom, hogy ez tényleg jó. Illetve a másik történet, amit végig kellett gondolni, hogy én ezt bírtam, de nem biztos, hogy a körülöttem lévő emberek is bírták. Tehát itt azért voltak bőven éjszakázások, heteken át tartó projektek, stb. És közben azért az életnek vannak más területei. Amikor én beléptem, akkor még 49 társam tett ugyanígy, kettő ember volt ebből házas, én meg egy másik srác, és az a házasság szerintem a második évet sem élte meg. Tehát nem feltétlenül erre az élet szituációra van berendezve, tehát ott nyilván vannak házas emberek, de nem ezen a szinten volt jellemző, vagy ezekben az első években, hogy valaki családalapításban gondolkodott. Tehát ezt egy picit megnehezítette. Szóval volt egy külső jelzés is, hogy na akkor, hát arról volt szó, hogy három év, illetve volt az egyházban is igény arra, hogy bizonyos feladatok, folyamatok, struktúrák újra legyenek gondolva, meg legyenek erősítve. És én egyébként az újpesti gyülekezet tagja vagyok, akinek a lelkésze az akkori főtitkára volt ugye a baptista egyháznak, továbbá a gazdasági igazgatója is ott volt, tehát ők láttak engem, ismertek engem, ismerték ezt a folyamatot is közelről. Én a főtitkár úrral nagyon közeli kapcsolatban voltam, nyilván lelkészem volt, de tehát már régebb óta ismertük egymást, és hát tulajdonképpen volt egy finom bátorítás, készítés arra, hogy szerintük jó lenne ebbe az irányba tovább lépni, és az én személyes életutamba jelentkező kívásokat kicsit összekötni azokkal a szükségletekkel, amik itt vannak, és akkor ez összeért végül. Tehát fura, hogy nehéz volt ez a döntés. Volt egy olyan érzés, nem érdekes módon nem a partnerek meg a menedzserek részére, akik ott voltak, hanem inkább a társaim, hogy most hát ez kicsit úgy néz ki, mint hogyha most eldobnék mindent, mert ugye nyilván az egyház az egy ilyen szervezet nézőpontjából egy ilyen irracionális közeg, tehát hogy nagyon nehéz azt megítélni, hogy akkor mi történik egy ilyen életpályával, amiben az elején nagyon sok be lett rakva. Nekem volt teljes bizonyosságom, hogy ez nem egy őrült ötlet, egy őrült váltás, hanem ennek ez tulajdonképpen visszatekintve ez egy folyamatnak egy következő pontja volt, tehát én most már látom, hogy én erre készítve voltam 10 éves koromtól kezdve, fontos állomása volt, hogy én ezt a 3 évet ott végigcsináljam. Egy érdekes momentum volt a felmondás kapcsán, nagyon jóba voltam a feletteseimmel ott is, a partneremmel is, és valamiért mondta, hogy hát nyilván felmondok, nem fog keresztbe feküdni, tehát hogy ez így rendben van. Ő csak annyit mondana, hogy hát, hogy ezek az egyházak szerinte kicsit ilyen veszélyes közegek, hogy csak óvatosan. Ezt nem tudom, miért mondta, akkor meg főleg nem. Szerintem ebben azért az lehet, hogy nyilván az egyházak szerepe Magyarországon nagyon különleges helyzet. Ezt azért akár az európai, de még inkább a Baptista Világszövetség visszajelzése alapján is látjuk, hogy nagyon se nyugaton, se keleten nem vagyunk hasonló. Tehát megfelelő távolság, de mégis sok területen egy együttműködésben, így állammal. Lehet, hogy ez lehetette mögött, hogy ő ezt érzékelte. De hát azt nem tudta ő felmérni, hogy most a baptista egyház ezen a térképen hol van, úgyhogy ilyen féltéssel, de elengedtek. Uh-huh.
Így. Megérkeztél ebbe az egyházi közegbe, érkezve akkor egy ilyen hierarchikus, feszes, erős határidőkkel bíró szervezetben, és biztos, hogy ezen kívül még számtalan más dolog van, amit hoztál. És ugye ez mindig egy nagy kérdés, hogy amit megtanul valaki mondjuk akár az egyetemen, akár egy ilyen multinacionális cégnél, vállalatnál, mik azok az ilyen transformálható, áthozható skillek, akár ismeretek, akár pedig egész egyszerűen módszerek tényleg, amiket így lehet használni arra, hogy azt gondolom, hogy te is az egyházat akarod építeni, tehát az egyház építésére.
Ha belegondolok, akkor én azt látom, hogy a két világ között sok különbség nincs, de a különbségek nagyon lényegesek. Tehát ha skillekben, módszerekben, struktúrákban, folyamatokban gondolkozunk, akkor majdnem minden adaptálható egyházi környezetben. Ezt azért is gondolom így, mert a legtöbb ilyen struktúra, módszer, az valójában tulajdonképpen bibliai bölcsességekből lett áttranszponálva vagy felhasználva, és mi onnan hozzuk ezeket vissza, vagy fedezzük fel újra. Tehát, hogy én azt gondolom, a legtöbb ilyen dolog az itt is ugyanúgy tud jól működni, ugyanúgy tudja szolgálni a hatékonyságot, eredményességet, tehát én két területet látok, ahol nem biztos, hogy erre nagyon vagy minden tekintetben törekedni kell. Az egyik az az emberekkel való foglalkozás, miközben ez egyébként ott is borzasztóan fontos, de hogy nagyon más motivációk mentén próbálják az embereket, hogy egy jó állapotban tartani a hatékonyság eredményesség érdekében. Ezt majd korlátozottan degibonthatjuk. A másik, meg ami legfontosabb, hogy a célkitűzések, meg a cél meghatározás, meg az egésznek az alaplogikája nagyon más. Tehát ha csak ennyit gondolunk, hogy mi a vezetés a világban, miközben én nagyon örvendetesnek látom, hogy például a szolgálóvezetés eléggé egyre nagyobb teret nyer most már, tehát akár a vezetéssel, mert akár a gyakorlati élet szintjén, teljesen ilyen értelemben, vagy egyházi nézetpontból, világi szervezeteknél, és ez most úgy kezd meghonosodni, vagy fölismerik az emberek, hogy nem elég tünetileg jól tartani valakit, hanem hogy tényleg érdemes velük úgy bánni, ami aztán tényleg egy közös cél elérése érdekében egy jó működést eredményez. De ugye az egyház, meg maga az Isten országában, meg az egyik legfontosabb alapelv az, hogy az vezet, aki szolgál. Tehát ez azért még mindig messze van. Tehát a két világban talán ez a legnagyobb különbség, ezt ott nem feltétlenül így éreztem, és nem azért, mert rossz lett volna ott bármi, hanem nem ilyen logika szerint épült fel a rendszer. Tehát ugye itt az a vezető, aki szolgál, és ugye az az első, aki mindenki felé tud szolgálni. Úgyhogy ez egy nagy különbség. De visszatérünk a módszerekre, struktúrákra, tehát én nagyon sok mindent hoztam is. És én azt gondolom, hogy aki eltölt néhány évet egy ilyen helyen, az sok tekintetben egy életre nagyon sok eszközt kap, amit jól tud használni, akár egyházi környezetben, akár gyülekezeti környezetben, akár a saját családi életének a vezetésében, szervezésében. Tehát például a tudatosság, a szervezettség, a folyamatokban való gondolkodás, tehát nagyon sok ilyen eszköz van. Nekem egyébként, tehát ugye engem azért hívtak ide, hogy ezen a területen előre lépjünk, tehát hogy nem azt mondták, hogy gyere, de nekünk nem kellenek azok a módszerek, meg eszköz, tudjuk, hogy ott mi, tehát pont nem ez volt az instrukció, hanem az, hogy gyere, és akkor segíts, hogy itt történt azért az elmúlt évben egy nagy növekedés, tehát szervezeti növekedés, a folyamatok kiterjedtebbek lettek, az egyház szolgálata egyre több területre terjedt ki, és ugye 2011 óta az egyház körül lévő, főleg diakóniai szolgálatot végző intézmény fenntartó szervezetek is egy hatalmas növekedésen mentek át, amit valahogy sikerült túlélni, de azért a struktúrák meg a szervezeti folyamatok nem lettek igazítva, tehát hogy egy ilyen nagy szaladás volt, de most jött el a pillanat, hogy egy kicsit akkor tegyük rendbe a dolgokat. Tehát, hogy engem így, tehát várták is azt, hogy én hozok. Ettől függetlenül, tehát nekik nem okozott sokot, de nekem igen, hogy ahhoz a pörgéshez képest, ahhoz a hatékonyságra való törekvéshez képest, itt azért egy picit nyugodtabban zajlottak a dolgok, illetve hogy itt nyilván a lényeglátás, tehát amikor priorizálunk dolgokat, akkor itt mindig misszió, emberek, kapcsolatok, és akkor majd valahol a 20. helyen majd szabályzatok, és tehát mindennek meg volt szépen a helye, de azért nem ebben pörgött senki, hogy ezek csúcsra legyenek járatva. És ez természetes is, tehát hogy arányos, tehát hogy egy ilyen környezetben ez rendben van. Úgyhogy azért nekem az első néhány hét az olyan volt, hogy hát na, biztos jól döntöttem, meg minden, de hát úgy le kellett nekem is egy picit lassulni, de csak picit. Illetve azt kellett nekem is sokkal inkább vizsgálnom, hogy most igazából mi a cél, mit miért csinálunk, és akkor ezekhez milyen dolgokat tudok én itt adaptálni. És akkor elindult egy munka, ez ugye 17 májusa. Ez a munka most is tart, és most már az egyházra is igaz az, ami az én életem, hogy most már gyakorlatilag semmi nem úgy néz ki, mint ahogy én elterveztem, de ez jó. Tehát az egyházban is igaz ez, hogy hát azóta már gyakorlatilag mindent szétszedtünk, amit lehetett, meg újra összeraktunk, és ezekben vagyunk benne.
És itt említetted a hatékonyságot, hogy erre kitérhetünk, meg említetted azt, hogy van néhány olyan dolog, ami hasonló, vagy legalábbis mind a két világban, tehát így az egyházi világban, üzleti világban hasonló dolgok vannak. Valaki ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy nagyjából olyan 80% a hasonlóság, és ilyen 20% az igazi, vagy 10% attól függ, hogy kit olvasunk, a különbség, és tényleg ez, hogy viszont azok a különbségek nagyon lényegesek, tehát ugyanazok a folyamatok vannak sok szempontból, csak nyilván mások a célok, amiket itt behoztál. És szerintem hatékonyság az egy nagyon fontos kérdés, és mondtad, hogy azt egy kicsit így szívesen kibontanád, vagy hogy visszatérhetünk rá, hogy lehet mondjuk akár egy ilyen feszes multis közegből érkezve, itt egyházi közegen belül a szolgáló vezetés elveit betartva, de mégis valahol a hatékonyság felé ilyen lépéseket tenni, vagy mit lehet tenni. Nyilván vannak olyanok, akik gyülekezeti tagként nézik ezt, és ez egy roppant érdekes téma, hogy mik azok az elvek, vagy mik azok a könnyen applikálható gondolatok, akár módszerek, amiket így mondjuk te tudsz mondani, hogy ezt ott tanultad, és lehet, hogy eszébe se jutott, hogy ezt a saját gyülekezetébe egyébként be lehetne vinni, vagy otthon az saját egyházi közegébe meg tudná valaki csinálni.
Hát a nulladik lépés az egy helyzetfelmérés volt. És azt kell látni, hogy a hatékonyságot anélkül is lehet növelni jellemzően, bármilyen szervezetben, hogy valami nagyon koncepciós változást létrehoznánk. Tehát, hogy itt is azért elkezdtem fölmérni azokat a, hát főleg gazdálkodási, meg kontrolling, meg ilyen folyamatokat, hogy azok mennyire hatékonyak, könyvelésbe, bérszámfejtésbe, tehát a legalapvetőbb, tehát ez még nem is az egyház főtevékenységével összefüggő folyamatok. És azt vizsgáltuk, hogy valóban a jó emberek a megfelelő sorrendben stb. Végzik ezeket a folyamatokat. Ugye ezek a fejlesztéseknek egy része egyébként úgy, a szükségességük ezeknek a fejlesztéseknek sokszor úgy ér el, hogy a munkatársakkal beszélgetve azért ők elmondják, hogy mi az, ami húzós, vagy nehézkes, vagy hát már megint február van, vagy november, jön ez a feladat, és akkor meg kéne nézni, hogy hát ez tényleg nem lehetne máshogy egyszerűbben. Tehát ezeket az alaptevékenységeket átnézegettük, és akkor szépen hát sorban, vagy hát nyilván egy elviselhető ütemezésben elkezdtünk ezekbe belelépni. Új számviteli politika lett, ha a számviteli politikát átnéztünk, abból kiesett csomó olyan dolog, hogy hát ezt lehetne máshogy is. Akkor volt olyan, hát egy példa, ugye itt az intézmény fenntartásra összefüggően vannak mindenféle igénylési, elszámolási feladatok, és akkor kiderült, hogy egyszerűen a meglévő rendszerekből származó adatokkal egy manuális feladat kicserélhető egy automatizált, nagyon egyszerű története, és akkor egy olyan munka, amit 2-3 munkatárs mondjuk másfél hétig csinált, egy amúgy is feszített időszakban, arról kiderült, hogy azt 2 óra alatt is meg lehet csinálni. Tehát először, és azért az egyházra mindig igaz az, most is, meg akkor is, meg hát szerintem az elmúlt 2000 évben mindig, hogy mindig kevesebb a munkás, mint a munka. Uh-huh. És teljesen mindegy, hogy ez most a front, tehát a hitéleti tevékenység, vagy a háttér kiszolgáló terület, és azt tűztük ki célul már akkor is, aztán 21-ben, amikor volt egy ciklusváltás, akkor meg még inkább, hogy szeretnénk alkalmasabbá tenni ezt a hátteret arra, hogyha történne egy nagy növekedés, akkor azt is elbírja. Uh-huh. És itt leginkább a hitéleti területen várjuk már gyakorlatilag a rendszerváltás óta, hogy mikor lesz egy nagy ébredés, vagy egy nagy indulás, vagy akár a missziós tevékenységek kiszélesedése, de ma ebbe a komplex világba minden folyamathoz háttér kell.
Abszolút így van.
És éppen ezért először ennek a megerősítése, és itt ezek tényleg olyan folyamatok, tehát amiket említettem, ahol igazából nincs különbség. Tehát ugyanúgy számlákat kell feldolgozni, ugyanolyan számfejtési feladatok. Tehát nem a tevékenységtől függ az. Hát a tevékenység maximum csak megnehezíti, azért az egy érdekes információ lehet, hogy az egyház az egy olyan munkáltató, hogy tulajdonképpen annyiféle jogviszonyunk van, hogy a munkatörvénykönyve nem is elég hozzá, hanem ennél szélesebb, meg komplexebb folyamataink vannak. Tehát miközben azt gondoljuk, hogy hát egyház sok tekintetben talán felmentéseket kapunk bizonyos jogszabályoknak a teljes körű alkalmazása alól, de közben mégis annyira komplex maga az alaptevékenységünk, hogy ennek az adminisztratív leképezése azért komoly tudást igényel, és ezeken a területeken mi miközben alapvetően szeretnénk, hogy a közösségünkhöz kötődő emberek helyezkednének el, de az is fontos szempont, hogy értsenek ahhoz,
nyilván,
amit csinálnak. Ez kegyelem, hogy így is van, tehát hogy egyébként nem arról van szó, hogy már valami annyira bonyolult, hogy külsős segítséget kell igénybe vennünk. Egyébként ezzel sincs semmi probléma, de alapvetően ezt közösségen belül megoldjuk. Tehát először ezeket az alap folyamatokat vettük át, történt egy helyzet felmérés, és akkor annak megfelelően kezdtük el ezeket végezni. Azért, és akkor így jön be az, hogy ez egy nagy szervezet, és nagyon szerteágazó, és a szervezetnek a kialakulása, tehát ezeknek a működési folyamatoknak a kialakulása sok évtizedre tekint vissza, tehát ez egy kicsit egy ilyen toldásos történet, tehát mindig valami ráépült. Ennek megfelelően azért nyilván volt itt mit helyre rakni, és ami az ilyen alapfolyamatok rendbetételen felül rögtön az elején adaptálható, az tényleg a struktúráltság, tervezés, visszamérés, stb. Tehát hogy ezek a folyamatok, amik nagyon standard módon, részletekben menően ki vannak alakítva a for-profit nagyvállalati szektorban, ezeknek a megfelelő mélységű adaptálása az nagyon jól meg tud történni ebbe az egyházi környezetbe. Tehát az egyik részfeladat vagy elvárás velem szemben az ilyen áttekintésen túl az volt, hogy muszáj lenne egyfajta kontrolling tevékenységet felépíteni, hogy mérni tudja a vezetés, érzékelni tudja, láttatni tudja, hogy tulajdonképpen mi történik. Tehát ugye prózai módon sokféle beszámolás, vagy cikk, vagy netes megjelenés, stb. Történik, ami érzékelteti, hogy mi zajlik, de hogy így összefoglalva a rendszer szinten, akár számokban mérhető módon, ilyen korábban nem annyira volt. Tehát van egyfajta statisztikai működés, de az nem erre irányul. És ennek a felépítése egy kicsit ezt meglássuk, és nem csak a költségvetés, hanem olyan gondolatunk is volt, hogy azt is megnézni, hogy hány embert érünk el a különböző misszióságokon, picit azt megnézni, hogy egy-egy tevékenység mennyibe kerül, és annak fényében az hány embert ér el. Tehát, hogy ez nyilván, mivel nem végtelen erőforrások állnak rendelkezésre, ezért az, hogy mondjuk egy forintot ide tegyünk, vagy oda tegyünk, abban segített volna, ha lett volna korábban már egy ilyen rendszer, és akkor ezt ott elkezdtük így építgetni, és hát ott abszolút tudtam hozni azokat a módszereket, amikkel én meg egyébként meg napi szinten dolgoztam a másik oldalon, mert ott meg mindent mérnek. Tehát, hogy hát néha olyat is, amit meg lehet, hogy értelmetlen, de hogy bizonyos szempontból, tehát akár a szervezeti teljesítmény, akár az egyéni teljesítmény, tehát hogy ugye most picit talán felkavarta itt a közvéleményt a pedagógusok kapcsán a teljesítményértékelési rendszer. Hát egy ilyen multi környezetben ez elképzelhetetlen, hiszen ugye ott alapvetően van egy ilyen up or out gondolkodás, hogy ugye vagy fölfele lépünk, vagy kifele a szervezetből, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk ítélni, ennek érdekében havonta, negyedévente, évente mértek bennünket, mindig voltak kitűzött célok, és mindig voltak visszamérések, tehát hogy ilyen szempontban ez fontos volt. Na, ezt itt például nem honosítottuk meg így ebben a formában, de az komolyan felmerült, és ebben egy olyan 2,5 évvel ezelőtt tudtunk előre lépni, hogy például bevezettük azt, hogy mindenkinek egy közvetlen felettese legyen. Mert nyilván miközben van egy struktúránk, és elméletileg mindenki egy szervezeti egységhez tartozik, azért itt elég inkább egy ilyen mátrix-szerű működés történik, és néha akadt abból zavar, hogy valaki már 3 helyről kapott instrukciót, és akkor most kidönti el, hogy akkor most mi lesz először, másodszor, meg harmadszor. De amellett, hogy munkaszervezésnek kijelöltük ezeket a közvetlen feletteseket a munkatársaknak, azt is mellé tettük, hogy nem szakmai kérdésekben is forduljanak bátran ezekhez a személyekhez, tehát kicsit nekik feladatuk az, hogy foglalkozzanak, szemmel tartsák, figyeljék a munkatársakat, hogy akár, hogyha valami nehézség van, személyes nehézség, stb., akkor legyen egy figyelmük erre, és akkor ilyen módon támogatni is tudjuk őket, vagy észlelni tudjuk, hogyha valami nincs rendben. Munkaszervezés tekintetében így meg egy sokkal átláthatóbb, tehát fölfelé és lefelé is egy átláthatóbb struktúra jött létre. Ez is azért nagyban növelte, hogy akkor, tehát ez még házon belül is néha kérdés volt, hogy most akkor milyen kérdéssel kit keressünk, és gyakorlatilag készült egy szervezeti ábra, itt főleg a főtitkár alá rendelt gazdaság és operatív terület, mert ezek azok a területek, amik leginkább hasonlítanak egy vállalati szervezeti működésre. Most egészül ki egyébként ez a missziós területekkel, tehát hogy szépen lassan odaérünk, hogy kialakul egy jól átlátható struktúra,
amit nevezhetünk akár célszerű struktúrának Tehát, hogy akkor az első lépés az egy ilyen helyzetfelmérés, ehhez kapcsolódóan folyamatok nyilván elemzése, célszerű struktúra kiépítése, és van-e még olyan, amit így át lehet konvertálni így akár a gyülekezeti, mert ezek tök jók, amiket mondtál, tehát hogyha van még ilyen, akkor így csak megerősítve, aláhúzva ezt a két dolgot, amit már, ha valaki pontokba gondolkodik.
Ugye a gyülekezet aztán még egy fokkal képes lassabban pörögni, de gyorsabban tud felbojdulni, hogyha ha fúj a szél, vagy ha jön egy látás. Tehát alapvetően ott is azt gondolom, hogy ez a célszerű struktúra kialakítása, különösen olyan gyülekezeteknél, amelyek már hosszú múltra tekintenek vissza, és ugye a sokszor a tudatos vezetésnek egy alternatívája a hagyományos alapú működés, ami kicsit ilyen szokásjogok, ökölszabályok mentén való működés. Ez van, amikor segít, de van, amikor kifejezetten gátja akár a missziós tevékenységnek. Tehát az erre való nyitottság, készség, az szerintem gyülekezeti szinten még inkább szükséges, hiszen ott egy gyorsabb alkalmazkodás lehetséges, illetve ott maga, hogyha van egy mondjuk egy új missziós cél, akkor akkor kell abba belesimulni. Tehát ezek a dolgok szerintem jól adaptálhatók gyülekezeti környezetben is.
Van-e olyan, amit fordítva gondolnánk, hogy itt egyházi közegben megtanulható, és aztán ezek ilyen jól átválthatók mondjuk a for-profit szférába, vagy egyéb ilyen területeire mondjuk az életnek?
Szerintem, noha van arra törekvés, sőt, hát nagyon komoly struktúrák épülnek erre a for-profit szférában is, hogy nyilván célok mentén kellene haladni. De az, hogy ezek a célok hogyan határozódnak meg, illetve hogy látjuk, hogy tényleg mi a végső értelme valaminek, tehát nem csak a vállalatok, tehát most a vezetőik nélkül a szervezeti vázat nézzük, ugye mindig a továbbműködésben érdekeltek, tehát hogy legyen ilyen szempontban a költségvetési szervektől eltérő jelentősen gondolkozásuk, hogy nem években gondolkodnak, hanem jövőben és a fennmaradásban. De hogy ezen túl van-e még valamit, el akarunk-e érni valamit, akarunk-e valamit közvetíteni, stb. Tehát egy kicsit a cél meghatározásban szerintem az egyház egy szélesebb perspektívában tud látni, ha szeretne. Ezek átvihetők, ez most a legfelső szint kell ebben jól gondolkozzon. A másik történet, tehát ugye ezt a két különbséget neveztem meg talán az elején, hogy ez az emberekkel való foglalkozás. Tehát itt ugye részben a szolgáló vezetés, tehát hogy nem csak erőforrásként tekintünk a munkatársainkra, hanem sokkal inkább tényleg itt a közös céljaink megvalósításában partnerekre. És nem csak az érdekel bennünket, hogy el van-e végezve, nincs-e elvégezve, elvárások szerint, vagy nem, hanem abban vagyunk érdekeltek, hogy az ő személyes fejlődésükre, életünkre is legyen figyelmünk, és nem azért, mert ettől várunk bármit is, tehát akár produktivitást, vagy hatékonyságot, hanem egyszerűen együtt megyünk egy úton, egy darabig, és nem csak a szervezet közös célja, hanem az egyéni céljainkban is. Ugye a vállalkozásoknál, szervezeteknél ott van az az elf, hogy individuumok összefognak, néha akár személyes érdekeik mentén, néha azok átmeneti korlátozásában egy közös célja, és akkor ott megyünk. De itt igazából mind a két cél, tehát az egyéni célok is, meg a szervezeti célok is egyszerre tudnak valamilyen módon érvényesülni, figyelembevételre kerülni. Tehát szerintem ez a két, tehát biztos nagyon sok részletbeli dolog lehetne még, de mint ilyen fő elv, vagy fő különbség. Tehát, hogy ilyen tekintetben, miközben mi a hatékonyság, szervezés, folyamatok, működés, felépítésben sokat tudunk tanulni, talán ez a két terület, ahol még tudunk mi is átadni. Talán ezért is érzékelik azt, hogy van egyszer így fogalmazott valaki, hogy tényleg az egyház az irracionális döntések, illetve működés tárháza. Tehát, hogy vannak, de ezek nem irracionális, hanem egyszerűen csak más szempontok is, vagy nem is szempontok, hanem súlyok talán másak. Tehát ezek a szempontok azért ott vannak. Tehát én találkoztam a legfeszítettebb helyzetben is azért emberséggel, vagy bármi egyébben nagyvállalati környezetben is, de itt nyilván minden fordítva van egy kicsit.
Mások, aha. Abszolút, abszolút. Nagyon köszi. Ugye a vége felé közeledve szerintem az egy fontos kérdés, hogy itt mindig, vagy az utóbbi időszakban meg szoktam kérdezni, mik azok a legfontosabb ilyen könyvek, amik formálták a gondolkodásodat, tehát így akár ajánlod olvasásra, akár pedig így kifejezetten vezetés témában te nagyon hasznosnak találod, akár melyik szférában dolgozik az ember, tehát az egyházi szférán keresztül, a non-profit, akár a for-profit szférában ezek ilyen jól használható alapelveket tartalmaznak, vagy olyan gondolatokat, amik így segítik a vezetőket abban, hogy jobb vezetőkké váljanak, vagy hatékonyabban végezzék ezeket a vezetési feladatokat. Tudsz egy-kettőt ilyet mondani, amit így nagyon szívesen ajánlasz?
Hát, amit nemrég olvastam, az a Dáliótól az Elvek című könyv, és az nekem azért volt érdekes, mert nem egyből ott kezdte, hogy akkor mit kell csinálni egy szervezetben, hanem az élet, a munkához való hozzás, stb. És ezt ugye egy olyan ember írja le, aki egyébként hát pénzember, egy hát abszolút egy befektetési emberke, de azért ő ott eléggé atipikusan létezik, tehát hogy ott is egy ilyen kicsit egy ilyen kakuktojás, de mégis tehát olyan dolgokat ír le, amiből akár egyházi, akár nagyvállalati környezetben nagyon sokat lehet tanulni, és hát nyilván ott azért 40-45 év tapasztalata, meg egy nagyon széles körű világlátás összegződik. Talán ez az egyik, ami így most hirtelen összejut, vagy az eszembe jut. A másik, meg elkezdtem olvasni egy könyvet tegnap este, ez a könnyörtelen leszámolás a rohanással. Ugye ez egy lelkész, most itt nem tudom pontosan idézni, hogy ki ő, de egy lelkész írta, miután sikerült kiégetnie magát 32 évesen. Tehát, hogy na ez meg a másik. Tehát miközben, tehát egy lelkész, tehát egyházi környezetben is túl lehet pörögni. Tehát nagyon fontos, hogy miközben azon dolgozunk, hogy az a szervezet, amit vezetünk, vagy működtetünk, vagy valahol ott vagyunk benne a közepén, eredményesebben, hatékonyabban működjön, minél szélesebb körülön fejtse ki a tevékenységét, fejlődjön, növekedjen. Közben van felelősségünk saját magunk felé is, hogy végső soron mégiscsak akkor lesz ez jó, hogyha közben mi nem fogyunk el. És ilyen szempontból ez nem feltétlenül vezetésről szól. De aki vezet, tulajdonol, az, és jól megy, és halad, és fejlődik, az előbb-utóbb folyamatosan így a határait fogja feszegetni, és ezzel dolgoznia kell. Tehát most ez lehet, hogy egy soft dolog, meg nem annyira egy ilyen direkt vezetés történet, de a vezetés nek egyfajta mellékhatása az, hogy időről időre majd újra kell gombolnunk az életünket, mert különben eljutunk egy olyan pontig, hogy elegünk lesz. Nekem nincs elegem. Én nagyon élvezem azt, amiben benne vagyok, és abszolút látom, hogy ez egy jó döntés volt, tehát hogy itt aztán ki tudott esedni akár még a pénzügyi karrier is, ha ezt lehet így mondani, vagy szolgálat. De azt én is érzem, hogyha időről időre nem hozok meg döntéseket, és erről úgy beszélek itt, hogy ebben nem vagyok példás, tehát nem járok még elől, vagy még nem fáj eléggé sok minden ahhoz, hogy még radikálisabb módon esetleg életmódot, vagy bizonyos dolgokat változtassak, de érzem azt, hogy ezzel már dolgoznom kell. Uh-huh.
Köszi szépen, és egy utolsó kérdés, és ez tényleg az utolsó, mi a kedvenc mondatod így a vezetésben? Van-e olyan, amit nagyon gyakran ismételsz, vagy amit így nagyon szeretsz, és hangoztatod is?
Mondhatok kettőt?
Hát, legyen.
Az egyik egy picit humoros, a másik komolyabb. Az egyik az, ez nagyon tetszik, nem sűrű hangoztatom, de tehát úgy sokszor eszembe jut, hogy ha vezetésről van szó, és te elindulsz valamilyen irányba, és hogyha hátranézel, és nincs mögötted senki, akkor csak sétálni indultál el. Tehát, hogy nagyon fontos, tehát vicces, de valahol fontos az, hogy nézzük, hogy érthető-e, jönnek-e velünk, követhetőek vagyunk, tehát hogy ezzel foglalkozni kell. A másik meg, én a vezetés kapcsán élem meg, de valójában ez egy igevers az Ézsaiás könyvéből, 54. rész, 14. verse talán, a igazság által leszel erős. Ez egy nagyon rövid mondat. És én ezt egyébként bemerítési igeként kaptam még 21 évvel ezelőtt, jól elfelejtettem, de a vezetői szolgálatommal kapcsolatosan került elém. Mert hogy azért időről időre nem csak könnyű és szép, hanem nehéz dolgok is vannak, ezek jellemzően személyi jellegű döntések, kérdések vagy helyzetek kezelése, illetve maga a munkaköröm is úgy áll össze, hogy azért olyan területek vannak benne, tehát korábban akár a belső ellenőrzéssel együttműködve, most pedig akár a szabályozás, ellenőrzés, engedélyezés területei, vagy a fejlesztés területei, ahol néha szembe kell nézni a valósággal. És én ezt úgy élem meg a vezetésben, hogy az igazság által leszel erős, az részben kifele is hat, tehát hogy amikor a vezetői szolgálatomat gyakorlom, akkor is bevállalni dolgokat, amikor az nem népszerű, amikor az kemény, amikor az ellenállást vált ki, de tudom, hogy hova fogunk odaérni, akik jönnek utána, ők még nem feltétlenül, és mint ahogy kicsit én a gyereknevelésben is ezt élem meg, hogy sokszor kérek tőlük olyan dolgokat, amivel nem vagyok népszerű, de egyébként tudom, hogy a javukat szolgálja, és ők ezt utólag fogják belátni. A másik fele ennek a mondatnak az, hogy ez akkor hiteles, és akkor működik, hogyha én közben minden reggel tükörbe nézek. És akkor tudom ezt csinálni, és akkor tudok másokért felelősséget vállalni, hogyha a vírusírtó közben folyamatosan pörög, és hogyha valamit ki kell szedni, mert akadályoz ebben a tevékenységben, akkor ezt el kell követni.
Nagyon szépen köszi, Péter, hogy ezeket megosztottad, és az életutatból, meg ebből az egyáltalán nem szokványos váltásból olyan tanulságokat fogalmaztál meg, amik így azt hiszem, hogy elvként nagyon jól használhatók a vezetésben, és aztán várunk mindenkit ide-vissza majd a következő beszélgetésre. Köszi, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Ez volt a Katalizátor. Együtt a vezetés útján. Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer. Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmedet.